Jó napot kívánok! Tisztelt hallgatóság, előadásom címében két olyan fogalom látható, amely szerintem csöppet sem mondható közismertnek. Éppen ezért némi túlzással azt mondhatnám így az előadás elején, hogy leginkább a tólig rakból tudnánk kiindulni. Az előadás végére viszont remélem, hogy ez a két fogalom valamennyire mindannyiunkhoz közelebb kerül. A történeti ívet, amit szeretnék a következőkben fölvázolni, a kanti filozófiával, illetve a német idealizmus történetével kezdenénk. Beszeretném mutatni a kornak a természetfilozófiai fölfogását, utána nagyon röviden az úgynevezett romantikus természetfilozófiára adott pozitivista reakciókat foglalnám össze, még végül harmadik, illetve negyedik fázisként egyfajta metaszinten a tudományfejlődés elméletek szempontjából szeretnék visszatérni mindkét jelenségcsoportra, tehát a romantikus tudományokra és a pozitivizmusra egyaránt, és a végső kérdés, amire igazából választ szeretnék keresni, az lenne, hogy hogyan fejlődik a tudomány, illetve a tudomány fejlődésben milyen szerepet, milyen helyet foglal el a romantikus tudományok jelenség együttese. Először is a kanti filozófia kérdés fölvetésétől kéne indulnunk. A 18.-19. században, legalábbis a kezdeti időszakban a természetfilozófia meglehetősen elhanyagolt területe volt a filozófiának. Kant a tisztelész kritikájában a jól ismert miként lehetségesek szintetikus a priori ítéletek, illetve miként lehetséges tiszta matematika kérdés mellett fölveti harmadikként a miként lehetséges tiszta természettudomány kérdést is. Utóbbit viszont nem dolgozza ki ebben a művében. Igazából a Természettudomány metafizikai megalapozása című könyvében tér erre ki. Az előbbi kérdés fölvetésből, illetve gondolatsorból következő módon igazából nem a fizikával, vagy nem a természettel, mint rajtunk kívülálló objektív jelenséggel foglalkozik, hanem azzal, hogy a mi megismerő képességünk szempontjából hogyan közelíthető meg fenomenonként a természet. Tehát Kantnál van egy érdekes elkülönülés, ugye az egész filozófiájában a természet kapcsán is, igazából föltételezi, hogy a természetről, mint valódi létezőről nem lehet teljes tudásunk, pontosabban olyan mérvű tudásunk lehet, amit a fogalmi hálónk, vagy amit a megismerési lehetőségeink erről igazából hozzáférhetővé tesznek. Ennek alapján racionális természettannak nevezi el a természet filozófiáját, és két alaperőre próbálja fölépíteni a teljes rendszert. Ez a fajta dedukciós módszer ismerős lehet akár már Descartes-tól is. Lényegében a teljes megalapozás akkor működik ezekben a racionális filozófiai rendszerekben, hogyha egy fő tételből levezethető gyakorlatilag a terület egésze. Kantnál ez a kiinduló pont a Grundkräfte, tehát az alaperők fogalma, ahol lényegében a newtoni vonzó és taszító erőket tekinti kiindulópontnak, és ezekre építi föl elméleti szempontból, vagy a megismerés elmélete szempontjából a teljes fizikát. Ugyanakkor viszont nagyon hangsúlyozni kell, különösen az előadásban később megemlítendők szempontjából, hogy itt csak a fizikáról van szó. Kant a kémiát nem tekinti tudománynak, azt mondja róla, hogy szisztematikus mesterség. Nem kell elfelejtenünk, hogy Lavoisier előtt vagyunk. Tulajdonképpen a kémiának igazából a későbbiekben ismert módszertan a fogalomrendszere még nem alakult ki. A következő lépés Kant után az úgynevezett posztkantiánus filozófiák, akik valamilyen módon korrigálni próbálják a kanti rendszert. Két irányban vannak, akik megalapozatlannak tartják, és az úgynevezett alaptétel filozófia keretében megpróbálják részletesebben kidolgozni az alapokat. Vannak, akik ezt a bizonyos noumenon, vagy másképpen Dinganzich jelenséget próbálják kvázi eltüntetni a kanti filozófiából. És itt azt várhatnánk, hogy akkor a természet elmélet megismerésének tágos tere nyílik, de közvetlenül Kant után pont fordított a helyzet. Fichte a szubjektumból indul ki, és az én nem én szembeállítás kapcsán abszolút nincs helye a rendszerében a természetfilozófiának. Ahol a természetfilozófia visszakapja a rangját az újkorban, hiszen az ókorban Arisztotelésznél nagyon komoly súlya volt ennek a területnek, Fichte természetfilozófiája, aki ugye nagyon fiatalon, 1797-től kezdődően jelenteti meg azokat a műveit, amelyekkel teljesen átírja a természet fölfogásának a kanti, sőt fichtei alapjait. Bizonyos fokig megtalálhatjuk itt is a párhuzamosságokat, tehát hogyha megnézzük az idézetet, akkor tulajdonképpen látszik a principiumokból való kiindulás, az a bizonyos deduktív módszer, ami Kantnál alakult ki. Viszont két nagyon komoly különbség van. Az egyik, hogy nem a newtoni jelenségekből indul ki, és itt válik érdekessé tudománytörténetileg a dolog számunkra, hanem azokból a kortárs fölfedezésekből, amiket igazából a newtoni alapokon akkor nem lehet értelmezni. Elsősorban az elektromossággal kapcsolatos jelenségekről van szó. Hozzátenném, hogy még Volta előtt vagyunk 3 évvel. Tehát a Volta oszlop ugye pont 1800-ban válik ismerté, és egyáltalán Volta fölfedezése, vagy az elektromosságnak a tényleges természete. Ebben az időszakban ugye Galvani után vagyunk, és igazából nem tudják elválasztani az állati magnetizmust az elektromosságtól. Tehát valamilyen módon az elektromosság hozzákötik az állati szervezethez, ugye a klasszikus békacomb kísérletből kiindulva. Tehát ebből a perspektívából kell néznünk ezt az úgynevezett spekulatív fizikát, ami számos olyan fölvetést tartalmaz, ami nagyon meredeknek tűnik a mi szemünkben, de hogyha valaki belenéz a korabeli idézőjelbe szaktudományos munkákba, kémiai könyvekbe, azok legalább annyira meredekek. Lényegében ugyanabban a fogalomrendszerben vagy gondolatrendszerben mozognak. A másik nagyon fontos különbség a korrespondencia elv. Tehát ezzel megszűnik a noumenon-fenomenon különbségtétel, és Schellingnél megismerhetővé válik maga a természet, abból a plátoni-plotinoszi előfeltevésből kiindulva, hogy a természet rendszere és a szellemünk rendszere azonos. Tehát ilyen módon összeköti ezt a két területet, és amennyiben meg tudjuk ismerni a saját természettel kapcsolatos megismerőképességünket, ilyen módon magát a természetet tudjuk megismerni ennek a gondolatmenetnek az értelmében. Na most, ami itt igazából tudománytörténetileg érdekes lesz, az a polaritásoknak az elve. Tehát az elektromos pólusoknak a mintájára próbálja átértelmezni a kanti alaperőket, és ez lesz az a csatorna, ahol az ő hatása nagyon gyorsan átmegy a természettudományok területére. És van egy másik nagyon fontos, Lakatos Imre a tudományfilozófus fogalmával úgy mondhatnánk, hogy progresszív előrejelzése, az elektromosság és a mágnesesség jelenségének az összetartozása. Ez a legalul látható 1799-es művének az egyik érdekes megállapítása. A fényt, az elektromosságot és a mágnesességet összetartozó jelenségnek tartja. És hát ennek, hogy itt előrevetítsem, hogy miért kerül ide pontosan ez a megállapítás, majd Örsted szempontjából lesz nagy jelentősége, ugye közvetlenül fog hivatkozni ezekre a Schelling szöveghelyekre. Na most eléggé ködösnek tűnhet mindaz, amit spekulatív filozófia, fizika címén elhangzik, de hozzá kell tenni, hogy a korabeli természettudományok szintjén van néhány nagyon jelentős, azt lehetne mondani, hogy természettudományos novuma ennek a szemléletmódnak, pontosan a természet megismerhetőségéből kiindulva, például a kísérleteket egészen másképp értelmezi, mint Kant. Kantnál a természet Ízis fátyolaként, ugye megismerhetetlen a fátyol, föllebbenthetetlen. Ezzel szemben ugye Schelling azt mondja, hogy a kísérlet az egy olyan fajta kérdés, amire a természet köteles válaszolni, vagy válaszolni fog, tehát ilyen módon a kísérleti módszernek egyfajta legitimációja történik meg ezen a furcsa spekulatív fizikán belül. Most mielőtt megnéznénk az egyébként szép számú természettudományos összefüggéseket és kapcsolatokat, itt a fizikán, kémián kívül például a korabeli orvostudományokra van nagyon nagy hatással. Először azt kéne megnézni, hogy hogyan reagálnak ezekre az úgynevezett romantikus természetfilozófiai megállapításokra, nem is a kortársak, hanem az egy nemzedékkel későbbi tudósok. És itt két nagyon ismert tudóstól, Helmholtztól, a nagy fizikustól, aki mellesleg Eötvös Loránnak a tanára is volt, és Liebigtől, a kémikustól hoztam egy-egy idézetet. Ha megnézzük, akkor a két idézet egytőről fakad, de a hangereje vagy az elutasítás szintje azért teljesen eltérő. Helmholtz tulajdonképpen egyfajta lustaságot ró föl a természetfilozófusoknak, amennyiben nem a természettudományos módszereknek a lassú, de biztos útját követik. Ezzel szemben Liebig úgy, ahogy van, a teljes irányzatot leírja, és tulajdonképpen meglehetősen drasztikusan negligálja, amennyiben pestisnek, fekete halálnak nevezi a tudományokban ezeket a bizonyos hatásokat. Na most azért rettenetesen érdekes a dolog, mert Liebig ezzel nem egyszerűen a természet filozófiát írja le, hanem gyakorlatilag a saját tudományának a kezdeteit is. És ez a pozitivizmus szemléletében rendkívül gyakran megfigyelhető, hogy a ködösnek tűnő kezdetek, azok mindig leértékelődnek a kialakult módszertanhoz képest, és ennek következtében megtörténik valamiféle retrospektív átírása a folyamatnak, és úgy állítják be tulajdonképpen a minden tudományos kutatásra jellemző szükségszerű zsákutcákat, kitérőket, mintha azok nem lennének, és egy fő vonalat alakítanak ki, ami a már kikristályosodott módszertanhoz vagy jelenhez vezet, és ráadásul ennek a pozitivista tudomány szemléletnek az értelmezésében a tudomány teljesen kumulatív módon fejlődik, tehát előrehaladó módon, biztosan apró lépésekben ugyan, de nincsenek kitérők, nincsenek oldalirányok, és így tovább, és így tovább. Tehát ennek a szemléletnek a jegyében értékelődik le teljesen a természetfilozófia, vagy egyáltalán az idézőjelben nem tudományos hatásoknak a szerepe a természettudományokban. Most hozzá kell tennünk, hogy amit a médiában, a reklámokban látunk, az máig nagyjából ez a fajta pozitivista, kumulatív tudománykép, de a későbbiekben, pontosan a tudományfilozófiai áttekintés kapcsán, arra a fordulatra kell majd fölfigyelnünk, hogy ez is egyfajta korjelenség, és nem tekinthető egy teljesen objektív keretnek, vagy egy teljesen objektív mércének. Tehát ez egy rövid kitérő volt a fogadtatásra nézve, és némi ellen példaként két tudománytörténeti esettanulmányt szeretnék itt belezsúfolni a rendelkezésre álló nagyon rövid időbe. Az egyik név mindenki által ismert, Örstedé. Ritteré gondolom kevésbé közismert, de azok a találmányok, amelyek a nevéhez fűződnek, mindannyiunk által ismertek, sőt használtak. Az elektrokémiának az egyik alapító atyáról van szó. Ő fedezte fel az ultraibolyasugárzást, és ő épített először működőképes akkumulátort. Hát természetesen a maiakhoz képest demonstrációs eszközként, de gyakorlatilag ez a felfedezés az ő nevéhez fűződik. Örsted kapcsán pedig az elektromágneses jelenségről lesz majd szó a továbbiakban. És itt jön be az a kérdés, hogy miköze mindennek a schellingi természetfilozófiához. Először életrajzilag, utána pedig szövegszerűen próbálnám ezeket az összefüggéseket megnézni. Az életrajzi összefüggések nagyon erőteljesek, ugyanis mind a ketten, amellett, hogy fizikusok, illetve kémikusok, filozófusnak is mondhatók. Olyannyira egyébként, hogy Ritter olyan mértékben támaszkodott Schellingnek az előbbi dián már idézett a Világlélekről című művére, hogy plágiummal gyanúsították meg, holott ő tulajdonképpen a maga természettudományos eszköztárával próbálta Schellingnek a spekulatív föltevéseit igazolni. Későbbiekben a két pálya összekapcsolódik. Örsted Kanttól indult, a doktori disszertációját Kantból írta, és hát az élete legutolsó műve is a Szellem a természetben címet viseli, ami enyhén szólva nem tűnik túlzottan szűken vett szaktudományos tematikának. Tehát mindvégig jellemző mind a kettőjükre ez a fajta kettőség, tehát a természetfilozófia és a természettudományok együttes vizsgálata. A két pálya ráadásul összekapcsolódik 1801-ben, amikor is Örsted Jénába megy azért, hogy a német idealizmusnak a nagy filozófusait hallgassa az egyetemen, és közös kísérletekbe kezdenek, és elkezdik tanulmányozni annak a Winter Jakabnak a művét, aki egy magyar kémikus, hát pontosabban osztrák kémikus, csak ugye a Pesti Egyetemnek a tanára lett, és hát a fűvészkertnek az alapítójaként, akár magyar tudósként is emlegethetjük őt, és ez ez a mű tulajdonképpen ennek a bizonyos polaritás, dualitás eszmének a kiterjesztése a kémiára, amennyiben ő a savbázis kettőségre próbálja fölépíteni, mint alapelőkre a teljes kémiát. Tegyük hozzá, hogy rengeteg fals méréssel, mérési hibával, és így tovább, de mindesetre rendkívül komoly hatása van Ritterre és Örstedre. Na most, ha ez csak egy életrajzi jellegű hatás lenne, akkor nem nagyon lenne érdemes foglalkozni vele, de itt azért ennél többről van szó, méghozzá arról, hogy a schellingi természetfilozófiának két alapelve, a polaritások, illetve a természet egységének az elve meghatározó erővel és szövegszerűen kimutatható hatással van a Ritter, illetve az Örsted pálya legjelentősebb tudományos eredményére. És hát a továbbiakban az ultraibolya sugárzás földfedésében szeretném a polaritás elvnek a szerepét megmutatni, azt követően pedig Örsted kapcsán majd a természet egységének, vagy pontosabban az elektromosság és mágnesesség föltételezett egységének a szerepét a kísérleti metódusainak a kialakításában. Nem 1801-nél, hanem 1800-nál kell kezdenünk. 1801-ben fedezi fel ugyanis Ritter az ultraibolya sugárzást. Egy évvel korábban Wilhelm, vagy másképpen William Herschel, ugye az Uranusz fölfedezőjéről az először német, utána félig meddig angollá váló nagy csillagászról van szó, kimutatta azt, hogy a spektrum vörös tartományán kívül létezik egy szemmel nem látható sugárzás. Egy rendkívül egyszerű módszerrel, mint hogy minden nagy fölismerés rendkívül egyszerű mutatja ezt ki, hőmérőket helyez el a vörös tartományon túl, és ugye a hőmérsékleti különbséggel tudja verifikálni, hogy itt létezik egy olyan sugárzás, ami már a szemmel fölfogható tartományon kívül van. Ritter gyakorlatilag ebből a fölismerésből indult ki, méghozzá a schellingi természetfilozófia nyomán azzal a makacs meggyőződéssel, vagy attól a makacs meggyőződéstől vezéreltetve, hogy minden természeti jelenségnek meg kell, hogy legyen a poláris ellentét párja. Tehát amennyiben van egy ilyen szemmel nem érzékelhető sugárzás a vörös tartományon túl, akkor ugyanezt meg kell, hogy találja az ibolya tartományon túli területen is. És hát itt gyakorlatilag bevetett minden módszert, kezdte természetesen a hőmérős módszert, ami nyilván nem működött. És azért érdekes a dolog, mert a fönnmaradt kísérleti naplóiban rendkívül jól látszik, hogy igazából mindig beúszik a képbe az a fajta schellingi meggyőződés, ami a polaritásokat ilyen módon az ő számára a konkrét kísérletezés vezérlő elvévé tette, és végül az ezüstklorid oldat elszíneződésével tudta kimutatni az ultraibolya sugárzásnak a létezését. Örstednél kicsit bonyolultabb a helyzet, ugyanis nála a kanti hatás mindvégig erősebb volt és párhuzamosan megfigyelhető a schellingi hatással való átfedése, interferenciája, és ráadásul a fölfedezés is jóval későbbi, mint ez az eredeti, előbb emlegetett weimari együttműködésük. A klasszikus kísérlet 1820-ban történik, állítólag egy egyetemi előadáson, amikor ugye ismert módon az elektromossággal telített vezeték alatt elfordul az észak-déli irányból a mágnestű, és ez az általa elektromos konfliktusnak nevezett jelenség tulajdonképpen az elektromágneses hatásnak a fölfedezését jelenti. És itt gyakorlatilag szövegszerűen az 1801 és 1820 közötti Örsted művekben nagyon szépen áthidalható az időtáv azokkal az újra és újra előkerülő idézetekkel, amelyekben visszatér Schellingnek arra az eredeti 1797-es könyvben szereplő gondolatára, hogy a mágnesesség, az elektromosság, illetve a hő jelensége összefügg. Megjegyezném egyébként, hogy amikor megpróbálja ezt a kísérletet több szempontból újból megismételni, rekonstruálni, verifikálni, akkor azzal is próbálkozik, hogy hevíti az elektromos vezetéket. Pontosan abból kiindulva, hogy Schellingnél szerepel a hőhatás is, mint ennek a nagy egység elvnek az egyik dimenziója. Rengeteg idézetet lehetne Örstedtől hozni erre. Én itt egyetlen szemléleteset hoztam úgy középidőből, tehát az 1801 és 1820 közötti időszak közepéről, ahol az elektromosság, mágnesesség, a hő és a fény egymásra hatásáról, illetve azonosságáról ír, sőt ráadásul a kanti alaperőknek a jelenségét is bekalkulálva. Na most végül is mondhatnánk azt, hogy itt gyakorlatilag véletlen egybeesésekről van szó, de igazából nem is ez a témánk, hanem az, hogy milyen különbség van a romantika és a pozitivizmus természetszemlélete között, vagy egyáltalán miért van különbség a különféle korok természetfölfogása vagy tudományfölfogása között. Mielőtt erre a témára rátérnénk, tehát a tudományfilozófiai összefoglalóra, egy dián szeretném bemutatni azokat a meglehetősen távoli hatásokat és elágazásokat, ahol a schellingi természetfilozófiának a konkrét hatása kimutatható az egyes kísérletekben, fölismerésekben. Az elektrokémia területén Ritternek, Davynek a nevét szeretném kiemelni. Davyn keresztül egyébként Faradayig megtalálhatjuk ezeket a hatásokat. És számos kölcsönhatást találhatunk Ritter és Schelling, Örsted és Schelling, Winterl és Schelling között. Tehát egy meglehetősen bonyolult, és hozzá kell tenni, hogy a magyar ismeretterjesztő irodalomban nem túlzottan átment jelenség csoportról van itt szó, és ennek van egy orvostudományi leágazása is. Na most, ami miatt igazából ez az egész téma nem ismerős, az éppen a pozitivizmusnak a tudomány szemlélete, ami teljes mértékben lefette ezt a fajta történetileg igazolható hatásmechanizmust, és az 1960-as éveknek a tudományfilozófiai fordulatára volt ahhoz szükség, hogy egyáltalán a jelenség láthatóvá váljon. Ez az úgynevezett Kuhni forradalom, amikor is Kuhn szakít azzal a pozitivista meggyőződéssel, hogy a tudomány kumulatív módon, töretlen előrehaladó módon fejlődik, és azt mondja, hogy a tudományos fejlődés normál tudományos és forradalmi periódusoknak az egymás utánja, sőt, gyakorlatilag megkérdőjelezi a pozitivizmus másik nagy alaptételét, azt, hogy van egy olyan fajta neutrális empirikus bázisa a tudományoknak, amikor az észlelés szintjén nagyon leegyszerűsítve minden tudós ugyanazt látja. Tehát nála tulajdonképpen a paradigma fogalom kapcsán maga a percepció is különbözik. Paradigmán a tudós közösségeknek a módszertani meggyőződését, mintáját érti, ami ugye koronként változik, és a tudós közösség válik a legfőbb instanciává. Tehát tulajdonképpen ők döntenek nem csak arról, hogy kiből lesz tudós, vagy kiből nem, hanem arról is, hogy mi az elfogadott módszer az adott időszakban. És ezek a paradigmák ráadásul összemérhetetlenek, inkommenzurábilisak. Példaként a gestalt pszichológiából hozza Kuhn a kacsa-nyúl ábrát, azt illusztrálván vele, hogy ez az inkommenzurabilitás, ez nem csak szemantikai jellegű, tehát nem csak a szak kifejezések lefordíthatatlanok egyik paradigmából a másik paradigmába, hanem a percepció is egészen más, ahogy ő mondja, egészen másképp észlelik ugyanazt a jelenséget a tudósok, tehát magának a jelenségnek az észlelésekor is van már egy prekoncepció, vagy tulajdonképpen egy érzékelési mező, ami ilyen módon paradigmánként változik és eltérő. Hát ezek után azt mondhatnánk, hogy készen áll a helyzet arra, hogy a Kuhni művön belül megtaláljuk a romantikus természetfilozófiának a helyét. Igen ám, de Kuhn nagy paradigmákban gondolkodik. Tehát Kopernikusz előtti, Kopernikusz utáni paradigma, Newtoni, Einsteini, és túl nagy a hálónak a szövése, tehát tulajdonképpen nem akad fönn rajta a romantikus tudományok jelensége. Egyszerűen nem foglalkozik ezzel, vagy Kuhn nem tudja értelmezni ezen a rendszeren belül. Egy nagyon érdekes kijelentés, kiegészítést szeretnék megemlíteni, Békés Verának a hiányzó paradigma modelljét, aki pontosan arra tesz kísérletet, hogy egyrészt a Kuhni modellt valamilyen módon árnyalja és megtalálja a paradigmaváltásoknak az anomáliákon túli előzményeit, tehát hogy nem a semmiből keletkezik az új paradigma, hanem megvan a maga megelőző módszertana is. Ő ezt a göttingeni tudáseszményben, illetve a romantikus természetfilozófiában írja le, és ilyen módon közelebb viszi ezt a történeti jelenséget gyakorlatilag a Kuhni fölfogáshoz. Igazából még egy jó 15 évre, majdnem 20 évre volt szükség ahhoz, hogy a romantikus természetfilozófia jelensége igazából értelmezhetővé váljon. Nicolas Jarden, illetve a Cambridge-i tudománytörténész műhelynek a munkásságában kerül központi helyre ez a jelenség együttes. Ő abból az egyébként hermeneutikához közel álló módszertamból indul ki, hogy egy történeti rekonstrukciónál mindig a korabeli szituációt kell valamilyen módon újra gondolnunk, és nem a saját pillanatnyi állapotunkat, vagy a tudomány pillanatnyi állapotát kell visszavezetni. Tehát ilyen módon a realitás és az érthetőség fogalma közt különbséget tesz. Egyébként itt a legfontosabb művének, a Science of Inquiry-nek a címlapján nagyon szépen látható, hogy a londoni Albert emlékmű található, abból a megfontolásból, hogy a Collingwood nevű nagyon ismert angol történetfilozófus vetette fel azt a problémát, hogy a 20. századi ember számára értelmezhetetlen az emlékmű. Tehát ugye alul ilyen klasszicista habostorta, fölül gótikus templom, tehát egyszerűen nem fér bele a 20. századi embernek az ízlésvilágába. És ugye Collingwood fölteszi azt a kérdést, hogy létezhet ez akkor, vagy hogyan tudták ezt akkor értékelni, értelmezni. És Jarden azt mondja, hogy az ő Albert emlékműve tulajdonképpen a romantikus természetfilozófia, és ennek következtében egy olyan fogalomrendszert alakít ki, ami nem csak erre a tudományos jelenségre alkalmas, hanem úgy egyáltalán a tudományfejlődés egészére. Azt mondja, hogy lokálisan reális kérdései vannak a tudománynak. Tehát vannak teljesen értelmetlen kérdések, tehát a romantikus természetfilozófiában is voltak teljesen blőd dolgok, de ugyanakkor vannak olyan lokális realitások, amelyek az adott ponton, hogy egyszerűen, vagy tulajdonképpen összefoglaló módon mondjam, rá tudnak segíteni a tudományos módszerek kialakulására, és ilyen módon ő nem a paradigmákban, mint nagy váltásokban gondolkodik, hanem sokkal kisebb kutatási programokban. Ezeket ő a megismerés szintereinek nevezi, amit gyakorlatilag ezek a lokálisan reális kérdésfölvetések jelölnek ki, és ilyen módon tulajdonképpen egyrészt megszűnik az a disziplinális hiány, vagy hiátus, ami a romantikus filozófia, illetve a romantikus természettudományok értelmezhetetlensége kapcsán előállt, másrészt pedig ez a modell tulajdonképpen meghosszabbítható, és más tudományos jelenségekre, vagy egyáltalán a tudományfejlődésnek a jelenségére is értelmezhető. Összességében a rövid fél órát felhasználva talán mondhatjuk, hogy eljutottunk a romantikus természetfilozófia kérdésétől a romantikus tudományok fogalmáig, vagyis ennek a problémának a tudományfilozófiai, tudománytörténeti legitimációjáig, és talán közös belátásunk lehet, hogy a tudománynak az a fajta kumulatív pozitivista szemlélete, ami jóval a pozitivizmus időszakán túl is meghatározó volt, egyrészt nem adja vissza a valóságos történeti fejlődésnek az ívét, másrészt pedig bizonyos szempontból veszélyes is, és hogy itt valami gyakorlati hasznát nézzük ennek a Kuhn-Jarden-féle vonulatnak. Azt lehetne mondani, hogy a 21. századunk természeti katasztrófái közepette valószínűleg, hogy tarthatatlan az a fajta voluntarista hozzáállás, amit a természettel kapcsolatban kialakított ez a korábbi pozitivista tudománykép, és talán tarthatatlan az a fajta kumulatív szemlélet is, amivel a tudomány töretlen előrehaladását és tulajdonképpen reflektálatlan önértelmezését szemlélték. Köszönöm szépen a figyelmüket!